Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk: mit tanított Jézus a tíz parancsolatról? Ja, a tíz parancsolatról azt hiszem legtöbben tudjuk, hogy az Ószövetségben találjuk feljegyezve, amikor Izrael népe Mózes vezetésével jött ki Egyiptomból, akkor a Sínai pusztájában, a Sínai hegy lábánál ott hirdette ki Isten ünnepélyesen számukra a tíz parancsolatot. És valószínű arról is többen tudnak, hogy az úgynevezett frigyládában vagy szövetség ládájában kellett elhelyezni a törvény tábláit, ami azt fejezte ki, hogy ez az alapja, az alapokmánya Isten és Izrael népe egymás közötti szövetségének. Tehát amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy Jézus mit tanított a tíz parancsolatról, akkor ez a kérdés azt is érinti, hogy hogyan viszonyult Jézus az Ószövetséghez. Valószínűleg találkoztunk azzal a nézettel, hogy Jézus az Ószövetséget eltörölte, és hogy Jézus valami egészen újat hozott az Ószövetség helyébe, és hogy tulajdonképpen a kereszténységnek az Ószövetségre nem is igen van szüksége. Már korábbi előadásokon is idéztük Jézus hegyi beszédéből azt a nevezetes kijelentését, amikor ezt mondta: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és a proféták eltörlésére, én nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Megkérdezem, elég világosan megmondta Jézus ezzel, hogy hogy viszonyul az Ószövetséghez, a törvényhez, a profétákhoz? Mindig az jut eszembe erről az ígéről, hogy Jézus határozottan kérte: ne gondoljátok. És mintha emberek azt mondanák, de mégis azt gondoljuk, sőt azt állítjuk. Ugye valahogy ilyen ellenkezés ez a Jézus világosan kijelentett szavával szemben. És egyértelműen kiderül ebből, hogy Jézus azt mondta, hogy nem eltörli, hanem betölti. Tehát az ő viszonyulása az Ószövetséghez, ezen belül az ószövetségi törvényhez, az, hogy ő betölteni kívánja ezt a törvényt, és embereket is arra tanítja, hogy betöltsék ezt a törvényt. Tehát ezen a háttéren vizsgáljuk meg, hogy mit tanított Jézus közelebbről az Ószövetségről, illetve a tíz parancsolatról. Két ige szakaszt találunk az evangéliumokban, ahol Jézus a tíz parancsolat egészéről nyilatkozott. Az egyik ilyen fontos igehely Máté evangéliuma 19. fejezetében található. Máté evangéliuma 19. fejezetében így olvasom a 16. verstől a 20-ig. Tehát Máté evangéliuma 19. fejezetéből a 16. verstől a 20-ig. És ímé hozzájött egy ember, és mondta néki: jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta néki: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, hanem csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki: melyeket? Jézus pedig mondta: ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Mondta néki az ifjú: mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Tehát, ha az előzményeket is elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez a fiatal ember, akit egy másik evangélium följegyzése főembernek mond, tehát ez azt jelenti, hogy a gazdagsága mellett magas rangja is volt fiatalon a Sanhedrinnek, a zsidók magas testületének, vagy a polgári és vallási testületének a tagja volt. Ezt a fiatalembert megindította, hogyan Jézus a kisgyermekekkel bánt, és ahogy az anyákhoz viszonyult, akik Jézushoz mentek, és kérték, hogy a gyermekeiket áldja meg. És valami olyan különleges jóságot érzett meg Jézusban, és valami olyan különleges erkölcsi erőt, hogy egy másik evangélium szintén azt is följegyzi, hogy oda futott Jézushoz és leborult előtte. Egy ilyen még a mozdulata is ezt a megindultságát fejezte ki, és így kérdezte meg, hogy mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Amikor Jézus így egy ilyen kis kitérő utalást tett, és azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy az Isten, nem azt akarta mondani, hogy ő ő az Istenhez képest nem jó, vagy ő nem Isten, vagy ő nem jó, hanem inkább a fiatal emberben akarta tudatosítani, mintha azt mondta volna neki, hogy mit érzel bennem, mit látsz bennem, hogy azt mondod, hogy jó mester. Hát tudod, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát arra akarta rávezetni, hogy Jézusban többet lásson, mint embert, felismerje benne az isteni szemét, akinek azért olyan csodálatos a magatartása, a viselkedése mindenben, mert több és más, mint az ember. És azután Jézus válaszolt a fiatalember kérdésére konkrétan, ezt mondta, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. A fiatalember rákérdezett melyeket, és ugye mindnyájan ráismerünk, hogy csak úgy példaképpen a 10 parancsolat, néhány parancsolatát idézte. Tulajdonképpen mit mondott ki ezzel Jézus? Azt, hogy aki örök életet akar nyerni, aki az Isten országába akar belépni, annak a 10 parancsolat megkerülhetetlen. A 10 parancsolat az Isten igazságát, vagy az erkölcsi törvényt olyan tökéletesen és olyan pontosan nyilatkoztatja ki, hogy ezzel a törvénnyel való összhang mindazoknak nélkülözhetetlen, akik Isten országába akarnak bejutni, akik az örök életre vágyakoznak. Idézném János evangélium a 12. fejezetének az 50. versét is, ahol Jézus ezt mondta, én tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Nagy szó ez, hogy örök élet. Jézus azt mondta, hogy olyan erkölcsi elvekkel azonosul az az ember, aki ezt a törvényt komolyan veszi, megbecsüli, hogy az az ember felkészül, alkalmassá lesz az örök életre. Ezek az Isten országának a törvényei, igaz, hogy emberekhez szabott módon megfogalmazva, emberek nyelvén, de a benne rejlő alapelvek, azok örök életre tesznek alkalmassá, és azonosak az Isten országa. A földön kívüli bűntelen világmindenség erkölcsi alapelvével. Tehát ez egy rendkívül fontos bizonyságtétel volt az Ószövetség mellett. Tehát egy pillanatig se lehet arra gondolni, hogy Jézus a 10 parancsolatot eltörölte volna, ellenkezőleg azt mondta, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mintha ezt is kifejezte volna ezzel, nem szabok nektek új vagy más utat. Ugyanazt mondom, amit már Mózes is mondott nektek, illetve Mózes által az Isten, tartsd meg a parancsolatokat. És a fiatalember mit válaszolt erre? Ezt mondta, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Érdekes, hogy nem ő volt az egyetlen, aki azt gondolta, hogy ő nagyon jól áll a 10 parancsolathoz viszonyítva, hanem akik jártasak egy kicsit az Új Szövetségben, bizonyára eszünkbe jut más eset is, mert például a tékozló fiúnak a bátyja is mit mondott? Azt mondta az apának, én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Tehát ő is ugyanazt vallotta lényegében, mint ez a fiatal ember, hogy hát ha ez az örök élet feltétele, akkor nálam minden rendben van. Én ezeket mind megtartottam ifjúságomtól fogva, vagy a másik azt mondta, én soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Aztán eszünkbe juthat még Jézus példázatából az a bizonyos farizeus, aki imádkozott a templomban. Szeretném ezt idézni Lukács evangéliuma 18. fejezetéből. Így olvasom Lukács evangéliuma 18. fejezetében a 11. verset. Egy farizeusról szólít Jézus, aki így módon imádkozott magában a templomban. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy íme vámszedő is. Tulajdonképpen ő is a 10 parancsolat tiltó parancsolataira utalt, amikor azt mondta, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan, hogy ezeket a tiltó parancsokat ő nem lépte át. Akkor azt lehet mondani, hogy ezek az emberek mind alkalmasak voltak az örök életre, mind megfeleltek Isten országa kívánalmának. Hát mindegyik esetben azt látjuk, hogy valami nem volt rendben. És Jézus egyszer tett egy nagyon, nagyon hangsúlyos és nagyon fontos kijelentést, ezt a hegyi beszédéből idézem, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 20. versében található, ezt mondta Jézus, bizony mondom néktek, ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Megkezdem, elég súlyos szó, ez semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Hát a gazdag ifjú is, a tékozló fiú bátyja is, ezek mind a farizeusok is az írástudók tanításán nevelkedtek. Ugye a templomban imádkozó farizeusról elve tudjuk, ugye, hogy a farizeusok rendjéhez tartozott. Tehát Jézus mindezeknek a vallomásáról és mindezeknek a felfogásáról, hogy ők mit tartottak igazságnak, azt mondta, hogy ha ti is így gondolkoztok, ha ti igazságotok is csak ennyi, akkor tanúságot teszek nektek, hogy semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tulajdonképpen mit érthetünk meg Jézus szavából, hogy a 10 parancsolatnak van egy minimum szintje. Vannak azok a bizonyos ne, ugye ezek a tiltó parancsolatok. A Jóisten az elesett emberhez szabottan fogalmazta meg a 10 parancsolat törvényeit, tehát az is a szándéka volt vele, hogy féken tartsa a földön terjengő gonoszságot, és olyan legyen, mint egy ilyen tilalomfa, mint egy korlát ezek a parancsolatok, de Jézus világossá tette, hogy aki csak a minimum szintjét akarja megtartani ennek a parancsolatnak, tudnélik úgy, hogy láthatóan, látványosan a tiltó parancsolatokat nem szegi meg, ez az Isten országába jutáshoz, az örök élethez kevés. Megkérdezem, fontos tanúságtétel ez Jézusnak? Hány és hány ember mondja majdnem szó szerint ugyanígy? Hát én jó vagyok. Én soha ilyen pihágást, hogy az erkölcsi törvényt, vagy a vallási törvényeket áthalljam, én hiszem, hogy én üdvözülni fogok. Ugye milyen fontos lenne, hogy sokkal ismertebb legyen Jézusnak ez a hangsúlyos kijelentése. Ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Ugye ez a fiatalember is azért érezte valahogy, hogy bár ő azt mondta, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, azért valamiért hozzátette, hogy mi fogyatkozás van benne. Szóval azért volt valami hiányérzete, valami érezte, hogy valami azért nálam még mindig hiányzik ahhoz, hogy például olyan legyen, mint Jézus. És Jézus erre mit válaszolt néki? Nézzük csak meg a 21. verset. Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem. Nagyon sok félreértés van e körül, az ige körül, ezért egész pontosan próbáljuk megérteni. Először is azt mondta neki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, erre nagyon sokan azt mondják, ó, én nem akarok tökéletes lenni, én nagyon kis ember vagyok, meg én egy nagyon, nagyon kis bukdácsoló, hibás ember vagyok, de hogy akarok én tökéletes lenni, én nekem jó lesz egy kis sarok, én csak a küszöb alatt becsúszok az Isten országába, de nem, körülbelül ugye sok ember vélekedik így. De szeretném rögtön elmondani, hogy itt Jézus milyen összefüggésben szólt a tökéletességről. Azt kezdtem, mi fogyatkozás volna, és azt mondja, ha pedig tökéletes akarsz lenni, ez tulajdonképpen összhangban volt azzal, amit kérdezett, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy egy bizonyos értelembe vett tökéletesség nélkülözhetetlen az örök élethez, az Isten országába való belépéshez. Nos, tehát akkor milyen tökéletességről van szó? Vagy tényleg olyan egyetemes ez a kívánalom a Isten részéről? Ábrahámot ugye úgy nevezi az Új Szövetség, hogy a hívők atya, hogy nem csak a test szerinti Izrael, a zsidó nép atya, hanem hogy ő minden hívő atya az Új Szövetségi hívőké is. Ezt Pál apostol fejti ki a Római Levél 4. fejezetében. És hogy szólította meg Isten egyszer Ábrahámot? Mózes első könyve 17. fejezetének az első versét idézem. Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Ha ez a felhívás szólt Ábrahámnak, akkor ez nem csak Ábrahámra vonatkozik, hanem Ábrahám összes hitbeli utódaira, mindazokra, akiknek Ábrahám a hitbeli atyuk. De hogy egészen bizonyosak legyünk, hogy egy bizonyos tökéletesség kívánalma mindenkire vonatkozik, és ez nem csak egy kiváltságos réteg a legkiválóbbak vagy a legkülönbek az üdvözülendők között. Emlékezzünk csak rá, hogy Jézus a hegyi beszédben mit mondott az egész sokaságnak. Nem csak egy kis rétegnek, mondjuk a 12-nek, hanem az egész sokaságnak. Ezt mondta, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. és valószínű megijednénk, és akkor azt mondanánk, hogy de hát akkor ki fog üdvözülni. Hát akkor ha csak a tökéletesek üdvözülnek, akkor valószínűleg csak nagyon-nagyon kevés ember, vagy hát nem is, szinte elképzelhetetlen, hogy mennyire kevés ember fog üdvözülni. Csak itt szeretnék rámutatni, hogy a tökéletességet milyen értelemben érti a Szentírás. És ezt idézném a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből, tehát Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből olvasok. Nézzük csak meg, hogy a nagy apostol hogyan nyilatkozott erről a kérdésről. Olvasom a 12. verstől egészen a 15. vers első részéig. Ezt írta. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, de igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam meget vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. 15. vers elejére nagyon figyeljünk, ezt mondja, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk. Megfejthetjük ennek az igének az alapján, hogy mit ért a Biblia tökéletességen? Nem azt, hogy valaki az Isten erkölcsi mértékéhez képest hibátlan, egyetlen törvényszegés nincs, és a jelleme 100%-osan azonos az Istenével, de mit ért rajta azt, hogy igyekszem, hogy elérjem, hogy teljes szívvel akar tökéletes lenni, és azt mondja, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus, tehát akkor az ember nem marad egyedül, hanem az Isten mellé áll, hogy segítse őt. És még egy nagyon fontos dolog, azt mondja, ami hátam meget van elfelejtve, és ami előttem van célegyenest igyekszem előre, vagyis így mondhatnánk röviden, hogy az ember a megismert világossághoz képest, amennyit ő az Isten igazságából megismert és megértett, ahhoz képest ne legyen lemaradásba. Amennyit felfogott, amennyit megértett, teljes szívvel igyekezzen a maximumra. Igyekezzék, hogy el is érje. Tehát sohasem mondjon ilyet, hogy tudom, hogy ez az Isten igazsága, tudom, hogy ez az Isten törvénye, tudom, hogy ez az Isten kívánalma, de hát én nem tudok többet, belőlem nem telik több. Jézus egészen más összefüggésben mondta ugyan, de most csak az elvet szeretném innét idézni. Egyszer egy özvegy asszonyt látott, aki 2 fillért tett a persejbe, a templomi persejbe. És azt mondta, hogy ez többet adott az összes gazdagnál, akik ott nagy ajándékokat adtak, mert azok a feleslegükből adta, ezt pedig mindenét volt, mindenét odaadta. És ismét egy más alkalommal, mikor a halála előtt nem sokkal, az úgynevezett betániai vacsorán egy nagy értékű illatszert a fejére töltött az a bizonyos Mária, akkor Jézus kimondta ezt az elvet, ami tőle telt, azt tette. Ez vonatkozott az özvegyasszonyra is, a maximumot tette, ami tőle telt, azt tette. Ez vonatkozott Máriára is, ahogyan Jézus iránti tiszteletét és háláját kifejezte, ami tőle telt, azt tette. Tehát így tudnám ezek a jézusi mondásnak a segítségével kifejezni, hogy mi a bibliai értelemben vett tökéletesség. Ami tőle telt, de nem egymagából, hanem az Istennel szövetségben, az Istennel együttműködve, ahogy Pál apostol mondja, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Ha az emberből az a maximum jön ki, amit ő Istennel együttműködve elérhet, az Isten elégedett vele, és azt mondja, hogy tökéletes. Mert nem vagyunk egyformák, különböző egyéniségek vagyunk, különbözőek az ismereteink, de ha egy ember az ismeretei szerint, amennyit pillanatnyilag a Szentlélek által az Isten vele meg tudott értetni, ő teljes szívvel igyekszik, célegyenest előre, és segítségül hívja az Istent, hogy neki segítsen, és semmivel nem akar hátrébb és lejjebb maradni annál a szintnél, mint amit ő isteni segítséggel úgy elérhet, hogy ami tőle telik, azt teszi, akkor az Isten azt mondja, tökéletes. De hogyha az ember resszívű, és ha az ember megalkuvó, vagy kiszolgálja az önzését, és nem a maximumot teszi, nem amit tőle telik az Istennel együttműködve, nem azt éri el, akkor a Jóisten azt mondja, hogy a tökéletességnek hiány van. És a gazdag ifjú esetében azért mondta neki konkrétan ezt, hogy add el vagyonodat, és add a szegényeknek, Nem azért, mintha Isten mindenkitől ezt kívánná, mert van, akire éppen azt bízta, hogy a vagyonával szolgálja az Isten ügyét. De ez a fiatalember egy jó képességű fiatalember volt, nagyon érzékeny lelkű, nagyon fogékony volt az isteni igazságra. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Jézus megkedvelte őt, és amikor azt mondta, kövess engem, akkor a tanítványi csapatba hívta. Ha a tanítványi csapatba megy, a vagyona csak nyüglet volna számára. És azt mondta, add el minden vagyonodat, számold föl, és vállald ezt a hivatást. Kövess engem, hirdesd az Isten országát. És ezen a ponton derült ki, hogy ez a fiatalember erre nem volt képes. Vágyakozott a mennyei kincsekre is, de nem tudott lemondani a rangjáról és a vagyonáról. Tehát tulajdonképpen mit nem tudott megtenni? Egy minimum szinten megtartotta a törvényt, a tiltó parancsolatokat nem hágta át, de a teljes szeretetre Isten iránt, hogy amikor Isten hívja őt, hogy kövess engem, és egy megtisztelő megbízatást akar neki adni, nem volt képes Istent annyira szeretni, hogy ezt a hívást bizalommal elfogadja is, és mindent fölégessen a háta mögött, és nem volt képes szeretni a fele barátait annyira, hogy azért, hogy egy ilyen megtisztelő szolgálatot vállaljon, hogy emberek megmentésért munkálkodjék, lemondjon a vagyonáról és a vagyonával való foglalkozásról, és ehelyett emberek megmentésének szentelje az életét. Ha ő azt tette volna, ami tőle telik, azt a maximumot, amire neki az Isten világosságot és képességeket adott, akkor neki ezt kellett volna tenni, hogy odaadni a vagyonát a szegényeknek, Jézus tanítványi csapatába szegődni, és hirdetni az evangéliumot. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon különböző a tökéletességnek a mértéke, amit Isten tőlünk vár, de mindegyikünktől azt, hogy Isten és fele barát iránt és szeretetből a maximumot tegyük, azt érjük el, amit Isten és emberi erő együttműködésével az ember elérhet, ebben a legtöbbet és a legjobbat. Ez az a tökéletesség, amit vár. Ezért mondja Pál apostol, valakik tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk, nem ennél kevesebben. És ezen a háttéren értjük meg mindjárt azt a másik ige szakaszt is, ahol szintén Jézus az egész 10 parancsolatról nyilatkozott, ez pedig Máté evangélium a 22. fejezetében találjuk. Megkérdezték őt, ahogy kiderül az igéből a törbe csalásnak a szándékával, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Hát a 10 parancsolatra céloztak, és azt hitték, hogy majd Jézus a 10 parancsolat valamelyik parancsolatát kiemeli, valószínűleg az emberiességi parancsolatok közül, mert ugye látták, hogy mennyire hangsúlyozza a fele baráti szeretetet, és akkor azt tervezték, hogy majd megvádolják, hogy hát a mózesi törvényt nem tiszteli igazán, és vagy többre tartja az embert, mint az Istent, de Jézus nem lehetett törbe csalni. Hadd olvassam, hogy válaszolt a kérdésre. A Máté evangélium a 22. fejezetében a 35. verstől olvasom. És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta néki, Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ugye nem kell nagy bölcsesség hozzá, hogy felfedezzük, hogy amikor Jézustól azt kérdezték, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben, akkor a válasz a lényegében miben állt? Hogy a 10 parancsolatból egyet se emelt ki, de összefoglalta a 10 parancsolatot két nagy alapelvben. Mert mindenki ráismer, ugye, hogy amikor azt mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedből, akkor ezzel, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, akkor ezzel az első kőtábla az parancsolatait, az Isten iránti kötelességet foglalta össze. Amikor pedig azt mondta, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ezzel pedig a második kőtábla parancsolatait foglalta össze. Tehát akkor Jézus minket arra tanít, hogy a 10 parancsolatot nem lehet megbontani. Később az Új Szövetségben ugyanezt mondja Jakab apostol, ő így kimondja, hogy ha valaki az egész törvényt megtartja, és de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Most akkor feltennék egy kérdést mindnyájunknak. Mondtam, hogy Jézus korában is nagyon sok ember nyilatkozott úgy, mint a gazdag ifjú, hogy én mindent megtartottam ifjúságomtól fogva, és ma is sok ember úgy érzi, hogy ő a 10 parancsolata rendben van. De most felteszem a kérdést, ha ez a 10 parancsolat lényeg, ez a két alapelv, van itt közöttünk valaki, aki úgy merne felelni, mint a gazdag ifjú? Hogy én ezt mind a kettőt maradéktalan megtartottam, vagy megtartom, hogy szeresd az Urat, a Te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat? Ugye nem mernénk ezt mondani. Egyikünk sem. Ha a lelkismeretünk egy kicsit is éber, nem tudnánk ezt mondani. És Jézus azt mondta, hogy a két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. És azért is nagyon jó, hogy majd kicsit áttekintjük a 10 parancsolatot, és még a 10 parancsolat egyes parancsolataihoz fűzött Jézusi megjegyzéseket is, hogy ha a 10 parancsolatot nem lehet megbontani, mert együtt érvényes az egész, és ha véte valaki egyetlen az egésznek megrontásában bűnös, akkor jó lenne, ha most ma úgy éreznénk mindnyájan, hogy egy tükörbe nézünk, hogy vajon a 10 parancsolat minden parancsolatával rendben vagyunk. De Jézus itt is azt mondta, tulajdonképpen a 10 parancsolatot betölteni kell. Tehát nem csak éppen a tiltó parancsolatot nem hágni, hanem olyan szemléletes ez a kifejezés, hogy betölteni, mintha egy poharat színig töltenénk. Tehát mintha Jézus azt mondaná, ne csak, hogy azt ne tedd, amit te azt mondja, hogy ne, hanem ami annak az ellenkezője a jó oldalon, azt te színig töltsed, azt teljesen valósítsd meg. És ez az a tökéletesség, amit itt Isten tőlünk vár, a törvénynek a betöltése. Ez az a több igazság. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és az írástudók igazságánál, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. A farizeusok és az írástudók igazsága annyi volt, hogy külsőleg láthatóan a minimum szintjét megtartania a 10 parancsolatnak. Ami pedig a több igazság ennél, az minden egyes parancsolatnak a betöltése, a színig töltése, és valamennyié. Ne felejtsük el Jakab apostol szavát, és Jézus szavát, aki ugye azt mondta, ez a két nagy parancsolat, ebben minden benne van. És azt mondta, ha egyet megront, mondta Jakab apostol, ugye ezek közül az egész megrontásában bűnös. Mert akkor a Jézusi alapelveket már nem tölti be maradéktalanul. Ha mondjuk megtartunk a 10 közül 8-at, és csak kettőnél vagyunk gyengé, akkor is már tökéletesen a két nagy alapelvet, amiről Jézus beszélt, nem tartjuk meg. Mindenképpen megsérült a törvény. Hát akkor nézzük egy kicsit a parancsolatokat egyenként. Hát először is szeretnék arra rámutatni, hogy mennyire csodálatos részek vannak a 10 parancsolatban, az mennyire nem csak egy követelő törvény, hanem nyugodtan merem mondani, hogy a 10 parancsolatban igazából az evangélium is bele van foglalva. Meg még az az ígéret is, hogy hogyan lehet ezt a magasrendű erkölcsi törvényt megtartani. Mert például, ha valaki megfigyeli az első 4 parancsolatot, a 10 parancsolat első 4 parancsolatát, ugye meg az Isten iránti kötelességeket tartalmazzák, akkor feltűnhet, hogy mind a 4-ben benne van egy kis részlet. Nem tudom, valaki sejti-e, hogy mi ez a kis részlet. Mindegyikben az van, hogy én a te Istened. Mind a 4-ben benne van. Ugye az első így kezdődik, én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről. Ugye? A második parancsolatban az van, én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. A harmadikban ez van, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet. A negyedikben pedig így van, de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Sejtjük, hogy ennek van valami jelentősége, ha mindenütt így van? Tehát, mintha csak azt mondaná, hogy azok töltik be, azok tényleg betöltik a 10 parancsolat első 4 kőtábláját, akiknek Isten nem egy távoli, titokzatos úr, akinek félelemből engedelmeskednek, a kárhozat félelméből, vagy a jutalom reményéből, hanem aki Istennel olyan bensőséges, bizalmas viszonyba kerül, hogy az én Istenem. És még konkrétabban mondja a második parancsolat indoklásában, így mondja, irgalmasságot cselekszek ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Sokszor tettem ilyen próbát, még a Bibliát jól ismerő emberekkel is, és megkérdeztem tőlük, hogy hát ha 10 parancsolatról azt mondja az írás, hogy annak a lényege a szeretet, ugye és Jézus is két ilyen parancsolatban foglalta össze, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, fele barátodat, mint magadat, És hogyha Pál apostol ilyen röviden így mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, akkor szoktam megkérdezni, hogy a szeretet szó megtalálható a 10 parancsolatban. Legtöbben rögtön rávágják, hogy nem, a szeretet szó a 10 parancsolatban nem szerepel. De ott van a 2. parancsolatban, otthon mindenki keresse meg Mózes 2. könyve 20. fejezetében, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát azt találjuk itt a 10 parancsolat szövegében, hogy igazából azok töltik be ezt a törvényt, akiknek Isten nem egy távoli, titokzatos, félelmetes úr, hanem az én Istenem, akikről azt mondja az Úr, én vagyok a te Istened, és akik az Istent szeretik, és szeretetből tartják meg az ő parancsolatait. Tehát látjuk, hogy mi a törvénynek, ami nem a minimum szintje, hogy nem hágjuk át a tiltó parancsolatokat, hanem már a törvény betöltése. És vajon eljutottunk erre a szintre? Pedig milyen hatalmas ígéret szól azoknak, így mondja, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azoknak, azokkal, akik engem szeretnek, és figyeljünk a végére, és az én parancsolataimat megtartják. Itt pedig az visszhangzik, amit Jézus mondott a földi életében, ez pedig János evangéliuma 15. fejezetében találjuk meg, hadd idézzem szó szerint, János evangélium a 15. fejezetében, mert ugye sokan vallják azt, én szeretem az Istent, én szeretem a vallásomat, én szeretem az Istent, de Jézus itt világosan megmondta, hogy mi a hiteles Isten szeretet, és mi az, ami nem az. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom, a 14. vers. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amelyeket én parancsolok néktek. És utána egy kicsit később, megint ezt mondja Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Hát ennél hatalmasabbat ugye nem mondhatott volna Jézus, azt mondta, hogy az az igazi Isten szeretet, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Később mondja János apostol a levelével, fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Tehát, mintha azt mondaná, az Istent ne szóval se nyelvvel szeressük, ne mondjuk magasztaló szavakkal, hogy én hogy szeretem az Istent, meg hogy ragaszkodom hozzá. Azt mondja Jézus, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Tehát Jézus azt visszhangozta, amit a 10 parancsolat szövegében is megtalálható, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát a 10 parancsolat egyes parancsolatairól úgy gondolkozzunk, hogy ha ezeket megtartjuk, akkor van alapja annak, hogy azt mondjuk, hogy szeretjük az Istent. Ha nem tartjuk meg ezeket a parancsolatokat, akkor az Isten szeretete legalábbis nem teljes, és nem felel meg az üdvösség mértékének a mi életünkben. Akkor nézzük csak egész röviden így a leglényegét csak a parancsolatoknak. Ugye az első parancsolat így hangzik, ahogy Mózes 2. könyve 20. fejezetében találjuk, és itt talán megjegyeznék valamit, hogy nehogy a számozás valakit megzavarjon, ugyanis a 10 parancsolat teljes szövege ugye Mózes 2. könyve 20. fejezetében van, meg Mózes 5. könyve 5. fejezetében. És a történelem során történtek pontatlanságok az eredeti szöveghez képest. Egyes keresztény felekezetek például kihagyják a 2. parancsolatot, és átszámozták a 10 parancsolatnak a parancsolatait. Mivel a 2. kimaradt, ugye az eredeti 3. lett a 2., és az eredeti 4. lett a 3. És hogy ki legyen a 10, azért a 10-nek a ketté választása történt, mert ugye a 10 úgy hangzik, hogy ne kívánd a te felebarátod házát, se felebarátod feleségét, se szolgáját, se szamarát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé. És így a szétválasztásnál egy külön parancsolat lett, hogy ne kívánd a te felebarátod házát. Külön parancsolat, ne kívánd a te felebarátod feleségét, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátod. Mindenki érzi, hogy ez egy logikátlan szétválasztás, mert pedig az isteni 10 parancsolat eredetileg nagyon logikus. Ugyanígy sokszor a kátéknak a szintjén, tehát már az egyházi tanítás szintjén lerövidítése történt parancsolatnak, ez különösképpen a 4. parancsolatra vonatkozik, amiből összesen csak annyi maradt, hogy szenteld meg az Úrnak ünnepeit, de az parancsolat eredetileg egy nagyon alapos és ennél bővebb szöveg. Tehát nagyon találóan mondta valaki, hogy a Bibliát senki sem merte átírni. A Biblia az egyetlen, az minden keresztény felekezetnél azonos, a Bibliában nem írt bele senki, de azért már így az egyházi tanítás szintjén pont az a része a Bibliának, amit az Isten a saját szájával hirdetett ki, amit a saját ujjával írt a kőtáblákra ismételten, és amiről Jézus azt mondta, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg ezeket a parancsolatokat, pont ennek a megcsonkítása történt, kihagyás, rövidítés, és nem győzöm hangsúlyozni, hogyha komolyan akarjuk venni Jézus szavát, hogyha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, és hogy irgalmasságot cselekszem, ezerízik azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják, akkor a 10 parancsolatot az eredeti szövege szerint a maga isteni teljességében kell vennünk, úgy, ahogy Isten azt kihirdette, úgy, ahogy a saját ujjával Izrael számára a kőtáblákra írta. Nos, tehát ebben a szövegben az első parancsolat így hangzik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mire vonatkozik ez a parancsolat, hogy mindig emlékezzünk arra, hogy a Jóisten mit tett értünk. Ugye ez Izraelnek így hangzott, hogy aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, nekünk az új szövetségben ezt így kellene érteni. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged a bűn szolgaságából, aki megszabadítottalak téged az önzéstől, a bűntől. És itt láthatjuk szintén azt, hogy a legmélyebben értékelni a 10 parancsolatot és szeretetből megtartani azok tudják, akik ebben a szabadításban részesülnek. És megint csak azt láthatjuk, amit mondtam, hogy az evangélium benne van a 10 parancsolatban. Nem azt mondja, hogy önerőből tartsuk meg, hanem a Jóisten a legelső parancsolatban úgy mutatkozik be, mint aki megszabadít. Aki megszabadít a bűntől, megszabadít a bűn rabszolgaságától, megszabadít a saját természetünkből. Mintha azt mondaná, én, aki ki tudtam hozni Izraelt hatalmas kézzel és kinyújtott karral Egyiptomból, én vagyok a szabadító. Tehát egyikünk sem mondja azt a 10 parancsolat parancsolataira, hogy lehetetlen megtartani, mert a Jóisten a legelső parancsolatban úgy mutatkozik be, hogy ő az a szabadító Isten, aki meg tud minket szabadítani a mi bűneinktől. És a parancsolatnak a felszólító része az, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ez azt jelenti, hogy tiszteletben, szeretetben, megbecsülésben senki és semmi ne foglalja el az életünkben az Isten helyét. Mert lehetnek nagyon szeretett családtagjaink, lehetnek nagyon jó barátaink, lehetnek emberek, akik nagyon sokat tettek értünk, de annyit, mint az Isten senki. Mert ő teremtett, mert ő tart fenn, és ő az, aki meg tud szabadítani minden nyomorúságunkból, a legnagyobbtól is a bűneinktől. Tehát senkinek nem tartozunk annyi hálával, annyi ragaszkodással, annyi szeretettel, mint az Istennek. Tehát akkor mindjárt megkérdezhetjük magunktól, hogy ha úgy számba vesszük, hogy életünkben mi mindennel foglalkozunk, mi mindenre fordítunk figyelmet, energiát, akkor azt mondhatjuk, hogy az Isten szeretete áll a legelső helyen az életünkben. Mindenki más fölött és előtt. Mindenki más fölött és előtt van. Ugye, mert ezt mondja, ne legyen neked idegen isteneid én előttem. Ha valakit vagy valamit többre értékelünk az Istennél, és előbbre helyezzük a céljainkban, a megbecsülésünkben, a szeretetünkben, az azonnal idegen Istenné lett számunkra. Ugye? Mert az embernek az az Istene, akit vagy amit a legtöbbre értékel, és amiért a legtöbbet teszi. Egyetértünk ebben? A gazdag ifjú mindjárt itt van példának. Jézus azt mondta, amikor távozott, megszomorodva, azt mondta, gyermekeim, mi nehéz bemenni az Isten országába azoknak, akik a gazdagságukban bíznak. Tehát ennek a gazdag ifjúnak mi volt az idegen istene? A vagyona, a rangja. Ez fontosabb volt az életében, mint az Isten szeretete és az emberek szeretete. Már is tovább lépünk a második parancsolatra. A második parancsolat azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fönn a mennyben vagy alant a földön vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Nem is részletezem még tovább a parancsolat indokolását, de a lényege tehát az, hogy ne alkossunk magunknak önkényesen képet az Istenről. Ugye ezt az ókorban úgy tették az emberek, hogy szobrok, vagy valamilyen szimbolikus tárgyak formájában ábrázolták az Istent, és azt mondja, ne képzeld el magadnak, és ne alkoss képet magadnak önkényesen arról, hogy kicsoda az Isten, és ne imád, és ne tiszteld azokat. Van, amikor a Biblia így fogalmaz, azt mondja, hogy a pogányok a saját kezeik csinálmányát imádják. Tehát, amit a saját képzeletükkel alkottak, amit a saját fantáziájukkal alakítottak ki. Tulajdonképpen ez a parancsolat magában foglalja azt, hogy Istenről, vagy arról, hogy hogy kell tisztelni az Istent, soha mi emberek önkényesen ne fogalmazzunk meg állításokat, vagy önkényes Isten tiszteleti törvényeket. Istent úgy tiszteljük, ahogy magát kinyilatkoztatta. Ő világosan megmondta, hogy ő kicsoda, és őt hogyan és mint lehet tisztelni és imádni. És mi emberek ehhez bőr ne tegyünk hozzá, és ne alakítsuk át a magunk elképzelése szerint. Tulajdonképpen Jézus a második parancsolatra utalt, amikor kimondta ezt az elvet, hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ez Máté evangéliuma 15. fejezetének a 9. verse. Figyeljük, milyen fontos elv. Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát Jézus azt mondja, hogy ember parancsolta Isten tisztelettel, megbántjuk őt. Ne legyen ember alkotta Isten képünk, és ne legyen emberi parancsolatokban megszabott Isten tiszteletünk. Őt olyannak ismerjük meg, és úgy tiszteljük, ahogy ő saját maga magáról beszél. És ahogy ő megmondta, hogy őt hogyan imádjuk, és hogyan tiszteljük. A harmadik parancsolat, ugye eredetileg így hangzik, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Ehhez a parancsolathoz Jézus egész konkrét magyarázatot fűzött a hegyi beszédben. Hadd olvassam a hegyi beszédből. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezetéből, a 33. verstől olvasom. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak te testvédet. Én pedig azt mondom néktek, teljességgel ne esküdjetek, se az égre, mert ez az Istennek királyi széke, se a földre, mert ez az ő lábainak zsámoja, se Jeruzsálemre, mert a nagy királynak városa, se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehéré vagy feketévé, hanem legyen a ti beszédetek igen-igen, itt úgy mondja úgy-úgy, de az ugyanazt jelenti igen-igen, vagy nem-nem, ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van. Tehát Jézus korában is nagy divat volt az esküdözés. Mire szoktak az emberek esküdözni? Azt mondták, esküszöm az égre, ugye? Vagy azt mondja, ha nem használja éppen az esküszót, akkor is azt mondja, hogy az ég a bizonyságom, mondjuk. Az ugyanazt jelenti. Vagy például úgy látszik, akkor is volt valami hasonló ahhoz, amit az emberek szoktak mondani, hogy a fejemet teszem rá. Mert Jézus azt mondja, hogy a te fejedbe se esküdjél. És mivel indokolta ezt Jézus? Ugyan mi van a hatalmadban? Semmi sincs a hatalmadban. Milyen biztosítékot tudsz adni, hogy a szavad igaz? Tehát Jézus tulajdonképpen azt mondta, ne bizonygassátok, és főleg az Isten nevére hivatkozóan. Ne bizonygassátok az igazatokat. Ugye ismerjük, hogy hányan mondják azt bizony Isten. Keresztény kultúrában élünk, úgymond, és a Jóisten nem szabott sok törvényt, csak 10 tömör igét, és mégis milyen könnyedén megy a harmadik parancsolat áthágása, igaz? Hogy valaki azt mondja, Isten bizony. Hát Jézus erre azt mondta, nem kell a szavaitokhoz bizonyságot fűzni, nem kell ahhoz az Isten tanul hívni, meg a fejedet tenni rá. Ezek mind tisztátalan, könnyelmű beszédek, hanem azt mondta, legyen a ti beszédetek igen, igen, és nem, nem. Tehát azt mondta, beszélj becsületesen, beszélj igazságszeretően, és akkor nem kell a szavaidat bizonygatni. Hanem legyetek 100%-ig becsületesek, a ti igenetek mindig igen legyen, a ti nemetek nem, és semmiféle ilyen Isten nevére hivatkozó bizonygatásra nincs szükség. Tehát a harmadik parancsolattal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy Isten nevét nem lehet soha úgy kimondani, hogy ő ne hallja. Hát a Biblia azt mondja, hogy Isten mindenütt jelenvaló. És ezért mélységes tiszteletlenség az ő nevét akárcsak hiába felvenni. Ez is egy téveszme az emberekhez, sokan azt gondolják, hogy a káromkodás, azon nagyon megütköznek. Ha valaki, aki talán Istenről nem sokat tud, és valahogy az Isten nevét belevonva csúnyán elkáromkodja magát. Nagyon csúnya dolog, szó se róla, de lehet, hogy az illető teljesen tudatlan. De a parancsolat nem azt mondja, hogy ne káromold az Isten nevét, hanem azt mondja, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Tehát még az ilyen kifejezések is, hogy imádlak, mert erről meg az van megírva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ugye milyen megalázó, ha valaki azt mondja, imádom a palacsintát. Hát elég lehacsorító, bocsánat, hogyha valakinek ez az imádat tárgya. Ugye, mintha valaki nyíltan megvallaná, hogy neki idegen istene van, neki van valami, ami mindennél fontosabb, lesetleg a hasa, vagy valami más. És azon kívül indulatszóként se használjuk, ja Istenem, Jézus Mária, és sorolhatnám tovább, ugye? Ezek mind beleütköznek abba, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. Jegyezzünk meg egy nagyon egyszerű dolgot. Isten nevét csak akkor ejtsük ki, ha teljes tisztelettel róla akarunk szólni, vagy hozzá akarunk beszélni. Tehát vagy valakinek tanúságot teszünk az Istenről, és teljes tisztelettel és komolysággal róla szólunk, vagy pedig megszólítjuk az Istent, és hozzábeszélünk. Tehát mivel az Isten élő Isten, mindenütt jelen való Isten, az ő nevét nem lehet kiejteni úgy, hogy ne hallja. És ez egy a világteremtő, világfenntartó, erkölcsileg tökéletes Istennel szemben, ez egy rút tiszteletlenség. Szíre szóra, akár indulatszóként, akárhogyan az ő nevét csak úgy emlegetni. Még azt is hozzáteszem, hogy imádságban is lehet a parancsolatot áthágni. Mert ahogy Jézus mondta, hogy ez a nép szájával közelget engem, szíve pedig távol van tőlem. Ha valaki mond egy szirkalmas imádságot, ahogy Jézus mondta, hogy hallják az emberek, amiben mennyiszor magasztalással emlegeti ugyan Isten nevét, de közben a szíve távol van tőle, akkor ez ugyanúgy a parancsolatnak a megszegése, mert hiába veszi föl az Isten nevét. Mert nem őt szólítja meg tisztelettel és szeretettel, és nem is róla tesz bizonyságot tisztelettel és szeretettel, hanem csak úgy mondjam, azért szónokol az Istenről, hogy hallják, vagy lássák az emberek is, őt valamire tartsák. Aztán, ha tovább megyünk a negyedik parancsolatra, itt különösen sokan feltételezték, hogy ezt a negyedik parancsolatot, ugye, amely teljes szövege szerint úgy hangzik, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon se magad, se fiad, se szolgád, se szolgáló lányod, se senki a te kapuidon belül van, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, azért a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldotta a szombat napját is megszentelte azt. Ugye ilyen hosszú az eredeti szövege, és ezzel a parancsolattal kapcsolatban többen különösen feltételezik, hogy Jézus áthágta, vagy érvénytelenítette. Mert földi élete folyamán sokszor összeütkezése volt az írástudókkal és farizeusokkal a negyedik parancsolat miatt. Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy volt olyan, hogy Jézus a zsinagógában, ugye, ahova Isten tiszteletre gyűltek szombatonként a zsidók, a negyedik parancsolat szerint, meggyógyított egy ilyen izomsorvadásos embert, egy száradt kezű ember, és akkor felháborodtak ezen. Más alkalommal is gyógyított a zsinagógában, és akkor a zsinagóga fő felháborodottan mondta, hogy van elég napja a hétnek, más napokon gyógyítassátok magatokat. Aztán egyszer meg egy béna, gutaütött ember gyógyított meg a Betesda tavánál, 38 éve béna embert, és azt mondta neki, hogy most vedd fel az ágyadat és járj. És akkor azt mondták, hogy kétszeresen is megrontotta Jézus a negyedik parancsolat törvényét, mert hát megvan írva, hogy semmi dolgot ne tégy. Jézus egyszer gyógyított, kettő, még az embert is arra késztette, hogy vigye az ágyát, ami meg ugye teherhordás, munkavégzés, így minősítették. Most ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Jézus soha nem ismerte el, hogy ő áthágta a szombat parancsát, mert például úgy olvassuk János evangélium a 7. fejezetében, meg lehet találni János evangélium a 7. fejezetének a következő verseiben, mindjárt idézem. Olvasom a 21. verstől. Felelt Jézus és mondta nékik, egy dolgot cselekedtem, és mindnyájan csodáljátok. Most nem pozitív értelemben, hanem negatív értelemben megütköztek rajta. Azért Mózes adta nektek a körülmetélkedést, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól, ugye, tehát arra utal, már Mózes előtt is létezett az ősatyáknál, és szombaton körül metélitek az embert. Ha körülmetélhető az ember szombaton, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, én rám haragusztok-e, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek a látszat után, hanem igazi ítéletet ítéljetek. Gondolom, hogy ebből mindenki megérti, hogy Jézus azt mondta, ahogy ha körülmetéltek egy ember szombaton, és nem romlik meg vele a Mózes törvénye, azzal sem romlott meg, hogy én egy puszta szóval, isteni teremtő hatalommal, szeretetből meggyógyítottam egy embert, és az az Isten dicsőségére vitte az ágyát, hogy ő, aki 38 évig béna, lám, még az ágyát is tudja vinni, és tökéletes egészségben jár. És azt mondta Jézus, ne ítéljetek a látszat szerint, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát ezzel kimondta Jézus azt, hogy igaz ítélet szerint ő nem rontotta meg a negyedik parancsolatot. Sőt, szeretném idézni Márk evangéliumából, hogy Jézus milyen hatalmas bizonyságot tett arról a negyedik parancsolat értékéről, amikor a következőt mondta, azt mondta nékik, hogy Márk evangéliuma második fejezetéből idézem a 27. és a 28. verset, ezt mondta Jézus, azért az embernek fia a szombatnak is ura, mert nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Próbáljuk csak ezeknek a kijelentéseknek az értelmét felfogni. Azt mondta Jézus, hogy az embernek fia, kire utalt azzal, amikor azt mondta, hogy az embernek fia? Ugye mindig magát nevezte emberfiának, az embernek fia a szombatnak is ura. Tehát ezzel Jézus azt mondta, hogy a negyedik parancsolat rendelkezésének a megtartása által őt tiszteljük. Nem úgy van, hogy ez valami idegen ószövetségi törvény, és Jézushoz semmi köze nincs, hanem azt mondta Jézus önmagáról, az embernek fia a szombatnak is ura. Megkérdezem, van ennek logikája? Az egész új szövetség szerint kiteremtette a világot. Végig azt mondja, hogy az Atya Krisztus által teremtette a világot. Így olvastuk a Szentírásban, minden, ami mennyen és földön van, láthatók és láthatatlanok, ő általa teremtettek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél elején, hogy Isten sok rendben és sokféleképpen szólt nékünk hajdan a proféták által, az utolsó időben pedig szólt az ő fia által, aki által a világot is teremtette. János evangélium elején azt mondja Jézusról, az Isten igéjéről, a világ általa lett. Tehát akkor ki volt, ha Jézus volt a teremtésnek a közvetlen megvalósítója, hogy mondja az Ószövetség egy helyen, ő volt a kézműves, aki az Atya tervei szerint a teremtést megvalósította, akkor érthető, hogy azt mondja, hogy az embernek fia a szombatnak ura. Mert akkor a Jézus az a teremtő, akit ennek a parancsolatnak a megtartásával az ember tisztel. Aztán az is kiderül a Bibliából, hogy a Sínai hegyen is Jézus hirdetett törvényt. Ő volt az, aki ezt a törvényt a szájával hirdette, aki az ujjával a kőtáblákra írta. Mert ezt mondta Jézus egy alkalommal, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Vagyis azt mondta, ő az a nagy vagyok, aki Mózesnek bemutatkozott, aki Mózessel beszélt. Tehát akkor Jézus azt mondta, mintha ezt mondta volna a hallgatóinak, ne akarjatok engem kioktatni, hogy a negyedik parancsolatot hogy helyes megtartani, és hogyan nem, mert az embernek fia a szombatnak ura. Itt a szombatnak ura nyilatkozik és cselekszik, és mutat példát arra, hogy milyennek a törvénynek az igazi betöltése. És utoljára még hozzátette Jézus, ezt mondta, mert nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. Ebben két nagyon fontos dolog van. A zsidók annyira eltorzították ezt a parancsolatot, hogy úgy állították be, mintha már egyenesen így lenne a dolog, hogy az ember másért sincs, mint a szombatot megtartsa. Sok száz rabbinikus törvényt állítottak föl. Kimérték azt, hogy egy szombatnapon, mennyi egy szombatnapi járóföld, mennyit szabad gyalogolni valamilyen célból, hogy még valaki ne hágja át azt a parancsolatot, hogy semmi dolgot ne tégy. Megszabták azt, hogyha valakinek föld kigyullad a háza szombaton, akkor mit szabad tennie és mit nem, hogy a háza le ne égjen. Ugye ezek, ami szemünkbe szinte már olyan mosolyogni való törvények, De a rabbik és az írástudók ezt nagyon komolyan rendelték el, mert azt hitték, hogy így szigorítják meg a törvény betartését. De Jézus azt mondta, hogy erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. És tényleg úgy is lett, sőt, utálatossá tették az Isten törvényét. Ellenszenvessé, teher lett a szombat megtartása. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy nem az ember lett a szombatért, mintha azt mondta volna, hogy a rend van az emberért, és nem az ember a rendért. Ugye láttunk már olyan rigorózus háziasszonyokat, ahol úgy tűnik, hogy már az ember másért sincs, mint hogy rendet tartson, és már nem az ember javát szolgálja az a házi rend, hanem hát ugye az mindig a vitának az alapja. És Jézus körülbelül ennek a mondáshoz, ehhez a mondáshoz hasonlóan mondta, hát nem az ember lett a szombatért, hogy folyton reszketve arra vigyázzon, hogy valamivel át ne hágja azt, hogy semmi dolgot ne tégy. Ennek egyszerűen csak az az értelme, hogyha az ember a hétköznapi munkáját végzi, akkor nem tudja az Istennek szentelni, akkor nem tudja szent nyugalomra szentelni. De a puszta munkaszünet, a még olyan rigorózusan megtartott munkaszünet is még nem a parancsolatnak a betöltése. Hanem ha azt szeretet, az Isten és a fele barát iránti szeretet jegyében tartja meg az ember. És Jézus azt mondta azt, hogy ő embereket boldoggá tett és megszabadított a sátán kötelékeiből, és meggyógyított egy szóval, az nagyon is a 10 parancsolat, illetve a 4. parancsolat rendeltetésével összhangban volt. Viszont ezzel fejezte be, ezt mondta, hanem a szombat lett az emberért. És különösen ezt a mondatot szeretném, ha megjegyeznénk, mert ezzel Jézus azt mondta, hogy ez nem egy terhes igának szánta a Jóisten, hanem ajándéknak. A szombat lett az emberért. Ez az ember javára van. Ajándék az embernek. És mennyire boldogabb lenne az emberiség, ha ezt megtartotta volna. De mennyivel boldogabb lenne? Gondoljuk meg, hogy ha az Isten törvénye nem szab határt, ha az Isten törvényét nem veszi komolyan az ember, meg tudja csinálni azt, hogy megállítsa a hajszát komolyan? Nem tudja megállítani. De ha valaki az Isten törvényét komolyan veszi, akkor azt mondja, hogy valami olyan fontos dologról van szó, hogy a Teremtő a maga példaadásával szabott életritmust az embernek. Mert ő ugyan fizikailag nem fáradt el a teremtés művében, mégis azt tette, hogy 6 napon át megteremtette, a 7. megnyugodott, visszatekintett a teremtett műveire, és azt mondta, hogy nekünk is időről időre meg kell állni, hogy fizikailag is pihenjünk, főleg pedig lelkileg mással foglalkozzunk, és feldolgozzuk az elmúlt hetet. Rengeteg pszichikai betegség, a rengeteg kiborulás az emberek között, mind nem lenne, hogyha az ember mindig ezt tenné, hogy elmúlt 6 nap, akkor az isteni törvény tekintélyével egy nap teljes nyugalom. Nem úgy, hogy mereven reszketve, hogy mit ne tegyünk, de a hétköznapi kenyérkereső munkát félretenni, és ezt teljesen az Isten és a fele barát szeretetére fordítani, és lelkileg megnyugodni, megpihenni, hogy a Biblia mondja, bemegy az ember az ő nyugodalmába, földolgozza az elmúlt hetet, és testileg, lelkileg felfrissülve kezdi az új hetet. Ez volt ennek a parancsolatnak az eredeti rendeltetése, az emberért lett. Isten ajándékul szánta az embernek. És még egy ajándék jellege van, mindig emlékeztet a Teremtőre. Tulajdonképpen a teremtés emlékünnepe. Ha ezt a parancsolatot mindig mindenütt megtartották volna emberek, még Izrael népe se tartotta meg, időről időre teljesen áthágták, komolytalanul vették, a babiloni fogság után már nem, de addig nagyon lazán bántak ezzel a törvénnyel. És ha viszont ők is, meg minden nép megtartotta volna, hiszen az egész emberiségnek adatot, akkor az ember valószínűleg nem feledkezett volna el ennyire a Teremtő Istenről. Hogy így mondja, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet és a tengert, és mindent, ami azokban van. Tehát Jézus azt mondta, hogy ennek a parancsolatnak a megtartásával az ember elismeri a Teremtőt. Elismeri a Teremtőt az élete Urának, elismeri a tőle való függését, és az ő gondviselésére bízza magát. Hát a mai nap csak az első 4 parancsolatot vettük át, és egy kicsit csúsztatunk majd a programunkon, gondolom senki sem bánja. Még úgyis van egy üres, szabadon hagyott alkalmunk május 22-én, tehát azt fogjuk tenni, hogy a jövő alkalommal nem megyünk még a soron következő témára, hanem a 10 parancsolat második kőtáblájáról fogunk beszélgetni, hogy Jézus mit tanított a 10 parancsolat további 6 parancsolatáról. de akkor még egy rövid pillantásban összegezzük az eddigieket. Tehát Jézus azt mondta, ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ez egy olyan mondás, amit próbáljunk a szívünkbe vésni. Jézus azt mondja, a 10 parancsolat megkerülhetetlen, ha üdvözülni akarunk. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Aztán jegyezzük meg, amit a 10 parancsolatnak a szövegében van, és ami visszhangzik Jézus tanításában. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. A 10 parancsolatban pedig így mondja, irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát ezek a parancsolatok sokkal nagyobb figyelmet igényelnek, úgy is, hogy elméletileg megértsük, és úgy is, hogy a gyakorlatban megtartsuk. Csak így érdekességként jegyzem meg, van egy kedves főorvosnő ismerősöm, és ő mondta, hogy egy ilyen korlaprevízión a kórházi személyzet, ott jó sokan voltak együtt, orvosok, ápolók, valahogy szóba jött a 10 parancsolat, de ezt mondja, próbálták vagy 15-en összerakni, nem tudták. Végül valamelyik az interneten megnézte, hogy a 10 parancsolat szövege hogy hangzik. Hát megkérdezem, nem méltatlan dolog ez, hogy 10 törvényt még csak fejből se tudunk? Kedves gyermekek, ki az, aki tudja fejből a 10 parancsolatot pontos sorrendben? Egy-kettő akad, de azért az a gyanú, hogy vannak gyenge pontjaink. Aztán a következő kérdés az, hogy egészen mélyen értjük is mindegyiknek a jelentését? Mert a Jóisten nem vak engedelmességet akar. Van egy ilyen gyönyörű, szép zsoltárige, azt mondja, hogy boldog ember az, aki az Isten törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tehát azt mondja, az Isten törvényéről gondolkodni kell. Mennyit gondolkodtunk már ezekről a törvényekről? Hogy az igazi jelentésüket megismerjük. És a harmadik dolog a gyakorlat. Hogy megtartsuk. Ugye most itt végig gondoltuk csak az első 4 parancsolatot. Az első, hogy ne legyen idegen Istened én előttem, hanem mindenkor igazi hála legyen a szívünkben mindazért, amit az Isten tett értünk. Szeretném megkérdezni, első helyen volt Isten az életünkben? Abszolút az első helyen, szeretetben, tiszteletben senki semmi nem előzte meg? Mert az abban a pillanatban idegen Istenné válik a mi számunkra. És egyáltalán gondolkodtunk azon, és felmértünk, hogy tényleg igaz az, hogy az Istennek több tisztelettel és hálával tartozunk, mint bárki embernek a Földön. Ugye ezt az embernek gondolkodni kell, fel kell fogni. És így lesz az igazán, hogy az Úr az én Istenem. Ahogy mondja a parancsolatban, én az Úr a te Istened. Ha ilyen viszonyba kerülünk vele, akkor értjük meg igazán. A második parancsolat, hogy az Istent tiszteljük úgy, hogy soha önkényesen ne képzeljünk el róla valamit, csak ahogy az írásban ő maga beszél magáról. És semmi ember alkotta Isten tiszteletet ne kövessünk. Csak olyat, amit az Úr maga rendelt el. Ezen a mérlegen is ugye megmérhetjük a gyakorlatunkat. Ezt mondta Jézus, hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. De tehát ezt ne keverjük össze. A harmadik parancsolat, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved. Ez tűnik a legkönnyebb parancsolatnak, de én félek attól, hogy talán a leggyakrabban vétkezünk ellene. Ugye, hogy vagy úgy, hogy csak, ha csak formálisan imádkozunk, csak gépiesen mondunk szavakat, de és mondjuk az Isten nevét, de a szívünk nincs benne. Már hiába vettük a nevét az ajkunkra. Nem beszélve aztán a sok egyébről is, és jó lenne, ha erről a mai alkalomról elmennénk, és kiirtanánk a szótárunkból egy ezeket, hogy imádlak, ilyet, hogy bizony Isten, ilyet, hogy ja Istenem, ilyet, hogy Jézus Mária, és sorolhatnám tovább. Mert az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevet, ha kimondjuk ezt a szót, szinte érezzük át, hogy az élő Istenről szóltunk, aki a közelünkben van, aki a legnagyobb tiszteletre méltó. És a negyedik parancsolat, hát ezzel azt hiszem, ugyancsak igen gyengén állunk. És meg kell mondanom, hogy ez a parancsolat egy igazi próbakő, és nem is tudja senki megtartani, csak aki már szereti az Istent. És ismeri, érti és szereti az Istent. Mert ha azt mondanád egy átlag embernek, hogy te az egész életidőt, heted részét add az Istennek, na azt mondja, ez túl nehéz, ezt képtelen vagyok megtenni, és igaza is van. Amíg az Istent annyira nem ismeri meg az ember, és nem szereti olyan mélyen, addig ezt nem tudja megtartani. Lehetetlen. Mert nagyon nagy dolog az, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, hogy mondja, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Mintha azt mondaná, az nem a tiéd. Ez egy hűségjel, hogy a Teremtőt tiszteled. azt add teljesen az Istennek, az Úrnak, a te Istennek szombatja. És így mondja, megemlékezzél azt, hogy megszenteljed azt. A Bibliában valamit megszentelni, az azt jelenti, teljesen odaszánni. Ugye mi is használjuk így, hogy erre szentelem. Azt mondja, megszenteljed azt, teljesen szánd az Istennek. Hát sokszor azt mondjuk, hogy az idő a legnagyobb kincs, vagy az idő a legnagyobb érték, az idővel állunk a legrosszabbul, hogy mi minden hetedik napunkat, az egész életidőnk heted részét az Istennek tudjuk adni. Ez olyan kívánalom, amit csak akkor tudunk megtartani, ha nagyon jól ismerjük az Istent, és mélyen szeretjük őt. Akkor viszont óriási javunkra válik. Óriási javunkra válik. Ugye emlékezzünk Jézus szavára, véssük az emlékezetünkbe. A szombat az emberért lett. Ajándék az embernek. Egy kis történettel fejezem be, még hogy egy kicsit talán elevenebb legyen ez. Olvastam valahol egy cikket egy híres karmesterről, egy svéd karmester, Herbert Blomstedtnek hívják. Nem tudom, valaki talán ismeri a nevét, aki nagyon zenekedvelő vagy zeneszerető. Na hát ez a Herbert Blomstedt keresztényként komolyan vette a negyedik parancsolatot és megtartotta. És mondta, hogy még amikor nem volt olyan híres és nem volt olyan világhírű karmester, akkor történt, hogy egy másik nagyon híres karmester, most hirtelen sajnos nem ugrik be, a neve pedig a nyelvem hegyén van, de nem tudom kimondani, de könyv is jelent meg itt a közelmúltban Magyarországon, szóval egy nagyon híres karmesterről van szó. Na, ő vele próbált együtt, tehát egy zenekarral és énekarral, egy nagy hangversenyre készülő együttesről volt szó, és ő, azt hiszem, ő volt egyes daraboknak a karmestere. És mivel ő nagyon komolyan tartotta azt, hogy neki a hetedik nap, a szombat, az szabad, ő az neki az Istennek szentelt nap, ő akkor nem próbál, nem hangversenyezik, nagyon megharagudott rá ez a másik híres harmester, és azt mondta, nem vagy jó keresztény, önző vagy, mert mindenkinek hozzád kell alkalmazkodni, mert most másnapra kell tenni a próbákat, és te egy ember miatt, mert ehhez így ragaszkodsz. És hát mondta az interjúban, hogy nagyon rosszul esett neki, mert ő éppen jó keresztény akart lenni, hogy komolyan vegye és az Isten parancsolatait megtartsa. És hát ez olyan rossz nyomot hagyott benne ez a dolog. És akkor leírja, hogy évek teltek el, és egyszer részt vett ez a másik híres hangverseny az ő hangversenyén, és akkor bement utána hozzá ugye az öltözőbe, és azt mondta neki, emlékszel még a régi incidensünkre? És mondta neki, ne haragudj, hogy akkor olyan kemény voltam veled. Azt mondja, utólag rájöttem, hogy a csodálatos teljesítményednek a titka az, hogy te ezt ilyen komolyan megtartod. Azt mondja, a régi zsidók biztos tudták, mit csinálnak, amikor komolyan vették azt, hogy egy nap nyugalom, egy nap Istennek szentelt nap. Mert azt mondja, különben halálra dolgoznád magad, mint a többi zenészek, és ilyen tartalmas, ilyen teljesítményt nem tudnál nyújtani. Azt mondja, már rájöttem, hogy a zenei teljesítményednek a titka a szombat ünneplésed, hogy te neked mindig van egy ilyen nyugodt életritmusod, te mindig föltöltődsz minden héten, te azért tudsz ennyit adni másoknak. Tehát ezt a kis történetet csak azért mondtam el, hogy nagyon messze eltávolodtunk az Istennek az eredeti teremtési rendjétől, az Istennek az eredeti tanításától, és már sokszor alig értjük, hogy mit miért mondott. De ne felejtsük el ezt, amit mondott, az emberért lett, ajándékul az embernek. És jegyezzük meg azt, hogy az embernek nem lehet csak hajtani magát. Az embernek szükség van lelki megnyugvásra, és az Isten olyan, mintha az Isten szeretettel hívna minket, és azt mondaná, hogy meghívlak téged. A hét egy napját töltsd az én társaságomban, szánd az én dolgaimmal való foglalkozásra. Szóval igazából ez egy megtisztelő meghívás az ember számára, hogy az Istennel mélyebb ismeretségbe kerüljön, és testileg, lelkileg megpihenjen, megújuljon, megerősödjön. Hát ezzel be is fejezzük akkor a mai alkalmunkat, és a többi 6 parancsolatról akkor mához 2 hétre lesz szó, hogy mit tanított Jézus ezekről egyenként, majd látni fogjuk, hogy nagyon érdekes és fontos megjegyzéseket fűzött ezekhez. Hát akkor most megtartjuk a szokásos pár perc szünetünket, és akik szívesen maradnak egy beszélgetésre, azokat szeretettel látjuk ma is. Az előző téma hatására, amikor a bűnrendezésről beszéltünk, kibékült egy kolléganőjével, és azt mondta, hogy mindig úgy éreztem, hogy ő bántott meg, és nem én vagyok a hibás, de most megértettem, hogy nem ezzel kell foglalkozni, hanem hanem elég kell menni, és mondta, hogy olyan boldog és olyan felszabadult. Hát nagyon örültem. Ha nem csak ismereteket szerzünk, hanem az életünket megjobbítva, amit hallunk, akkor nem volt hiába való. Igen. Tessék, kinek lenne bármilyen jellegű vagy természeti kérdése? Tessék.
Kérdően az egyik az, hogy ugye az Isten nevének hiába említése van, mert ezek a hivatalos állami fölesküdésre, hogy Isten engem is. Most akkor ez mennyire rossz, mennyire nem. Elég sok ilyen van. Aztán valószínűleg ez a nagyon gyakori, hogy szó volt erre az imádatról is, ugye? Igen. A keresztelvényekben is az van, hogy nagyon szeret. Csak azért kell, hogy imád. Igen. Akkor most kérdezem, hogy olyan, mint a koltus, aki ott ül és dolgnak neki pénz, az egy nap nem tudom, mint százszor elmondja, hogy Isten fizessen. Most ezt a gondolatot hova lehet tenni?
Igen. Hát a következő, nagyon gyakorlatias kérdések, ugye? Tehát amikor Jézus ugye azt mondta, hogy szíre szóra ne esküdözzünk az Isten nevével, ez nem azt jelenti, hogyha például mondjuk valakit bíróságon kérnek eskütételre, akkor ugye Amerikában például a Bibliára szokás, ha az valóban igaz, és ő valóban az Isten hívatlanul megteheti. Mindig az a lényeg, hogy teljesen komolyan úgy van-e. Na most ilyen állami tisztségeknél, hogy esküdni az Isten nevére, én ezt csak azért nem tartom helyesnek, mert hát nincs szó arról, hogy mindenki komolyan hisz Istenben. Tehát én ezt a lelkismereti szabadságba ütközőnek tartom, mert hogy egy embert olyasmire kényszerítsünk. Ugye azt hiszem, aztán a vita úgy is zajlott le, hogy nem. De szóval, hogy rákényszeríteni, hogy valaki mondja azt, hogy Isten nevé, ha ő neki az a név semmit nem jelent, és semmi köze nincs, ez teljesen helytelennek tartom. Gondolom, mások is egyetértenek velem. Azt mondhatja ezt, akinek az Isten név komolyan jelent valamit. Tessék? Ja, még a kultusról nem eszik.
Még a második részt akartam.
Igen.
Azért valóban most már sok mindenben olyan elcsépelté válik. De miben hallottam a mondta a sportközötítésben, azt mondja, na hála Istennek ez mellé ment. És a riportereknél is, hogy nem tudom, hogy most ez jött, vagy pedig a villamosnál. Ez ugyan elment előtte, de hála Istennek jön a másik. És ennek semmi tartalom nincs.
Igen, ezt én kifelejtettem a legmindennapi sorozatból, úgyhogy nagyon jó, hogy tetszettem, de ez a hál' Istennek. Még csak ki sem mondjuk, hogy hála. De ez is csak egy indulat szó, de a jó Istenhez semmi köze nincs. Szóval ezzel is spóroljuk el az Úrnak a Te Isten nevét, hiába felneved. Hát a koltusról is azt tudom mondani, ha teljes szívéből mondja, akkor van értelme, de nagy valószínűséggel abszolút nem teljes szívéből mondja minden testet. Mert mondhatja valaki őszintén, hogy Isten áldjon meg, ugye, vagy Isten adjon vissza neked. De szóval minden ilyen megszokott formula veszélyes, mert sokszor tényleg nincs mögötte az, amit felni kéne.
És milyen nehéz leszokni róla?
Valaki mondja, hogy milyen nehéz leszokni róla, az ember felvette. Igen, nagyon indokolt a kérdés. Azt kell mondanom, a törvény abszolút. A törvény abszolút, de az Isten olyan kegyelmes és méltányos az ítéletben, hogy figyelemmel veszi az ember állapotát. Ugye így olvassuk a Bibliában, hogy az ítéletkor ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg. Így mondja Dániel könyvében. És nagyon érdekes végigfigyelni, hogy a Biblia milyen könyveket említ. Mert ugye itt azt mondja, többes számban az ítéletkor könyvek nyittatnak meg. És olvasunk még ilyet is, azt mondja a 139. Zsoltárban, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, könyvedbe ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeket formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Tehát mit mond, hogy létezik az Istennél például valami, hát így mondhatnánk, valamilyen személy leíráskönyve, amiben még a születés előtti befolyások is meg vannak örökítve. Mert határozottan ezt mondja, azt mondja, te takargattál anyám méhében, látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe be volt írva. Ugye ma az orvostudomány beszél arról, hogy a születés előtti befolyások is milyen fontosak. Aztán utána minden, tehát az Isten még ezeket is figyelembe veszi, annyira méltányos az ítéletben. Tehát mondjuk mondok egy ilyet, hogy valaki szerencsétlen egy elkeseredésében öngyilkos lesz. Borzasztó hiba, rettenetes hiba. Abszolút értelemben, ugye áthágás annak a parancsolatnak, hogy ne ülj. De ha az a szerencsétlen ember nem tudott az Istenről, meg olyan nyomorúságok vették körül, és lehet, hogy az Úr nagyobb bűnül rúlja fel azoknak, akik nem juttatták hozzá a reménységet, vagy a segítségül, mint hogy ő ezt az önmagában nagyon hibás tettet elkövette. Úgyhogy tényleg így van, hogy a Jóisten, és minden méltányos ítélettől ezt is várjuk, nem? A földi törvényszékek, azok nem tudják ezt tökéletesen megvalósítani, mert a földi törvényszékeket a jog határozza meg. Megvannak ugye a jogi határok és a jogi keretek, hogy jog szerint mit tehetnek és mit nem. Viszont az Istennél csak az igazság törvényének az abszolút érvényesítése van tökéletes méltányossággal, és ugyan ő a törvény kívánalmait soha nem szállítja alább, de amellett figyelembe vesz minden körülményt, mindent, ami a körül az ember körül van. És ezt valahogy így is érezzük igaznak, ugye? Tessék, kinek van további kérdése? Igen.
Van egy nagy aggály.
Nekem erre de úgy érzem, hogy amit a Györgyike kérdete elég, az nem volt teljesen betéz, mert azt mondta, hogy ha mondjuk valakinek az édesapja ugye 7-szeres gyilkos volt, és akkor ő is úgy érzi, hogy gyilkolással kell mindent megoldani, hogy akkor az Isten ezt hogy... Mert az ember nem mondhatja, hogy azért, mert az apám is ezt csináltam.
Igen.
Akkor, hogy akkor mi történik?
Szóval a bűn. A bűn mindenképpen a bűn Isten szemében. Erre Lukács evangélium a 12. fejezetében azt mondjuk, ha valaki tudta az ő urának akaratát, és nem cselekedte, sokkal büntettetik meg. Ha nem tudta, és bűncselekedett, kevesebben büntettetik meg. De ugye, tehát nem arról van szó, hogy a Jóisten teljesen felmentene bizonyos, más például másik ember élete. Ugye én nem is figyeltem, hogy a Jó, hogy említetted egy ilyen példára. Tehát véletlenül se, nehogy ebből félreértés származzék, hogy szóval úgy tűnjön, mintha azt mondtam volna, hogy ha ő gyilkol, akkor a Jóisten teljesen felmenti, mert a szülei, nem erről van szó. Mert ez ugye egy kifejezett vétek a másik élete ellen. És ugyanúgy, mint a saját élet ellen is vétek, szóval a bűn az bűn, csak azt, hogy a Jóisten azt mérlegeli az ítéletben, hogy milyenek voltak ennek az embernek a körülményei. És szóval azt akartam mondani, hogy sokkal árnyaltabb az Isten ítélete, mint a földi ítélet, de a bűn az természetesen bűn, és a bűn az el nem nézhető, az világos. Erre gondoltál, vagy még valami? Igen.
Meg az, hogy ugye, hogy nagyon sok, aki nem tud, annak is a lelkismeretében benne áll.
Igen.
Meg most már nem az, hogy azt kéri számon.
Vannak ilyen körülmények, hogy nem hallott róla. Szóval ilyen, hogy már itt
Igen, na most itt azt szeretném még mondani, hogy rögtön azonnal igen láttam, még csak annyit szeretnék mondani, hogy sajnos ma már, mert ugye mondta Magdika, hogy a lelkiismeretbe ír törvény. Ugye mondja is a Biblia, hogy a pogányoknak törvényük nincsen, a lelkiismeretük a törvényük. És hogy tényleg ezt, hogy például ne bántsd a másikat, vagy ami neked rossz, ne tedd a másiknak, szóval mondja a lelkiismeret. De azt kell mondanom, hogy ma már vannak olyan tömegek, még ki is találtak erre a hogy így mondjam, a világi etikában is egy idegen kifejezést, morál insanity, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nincs, nem létezik elkölcs, totálisan nem létezik, nem is érzékeli, hogy ő gonoszat vagy rosszat tesz, de erre azt tudom mondani, hogy ezeket az embereket Isten kénytelen lesz elveszteni az ítéletben, csak tényleg ez áll, hogy kevesebbel büntettetik meg, mert az jut eszembe, amikor az Ószövetség idején annyira mélyre süllyedtek egyes népek, ugye, egyes pogány népek, de Jóisten azt mondta, mindenestől le kell törölni a föld színéről, mert mindenki fertőzött. A születő gyerekek mindenki, szóval olyan mélyre süllyedtek erkölcsileg, hogy nem lehet rajtuk segíteni. És az ijesztő, hogy ugye tehát a Jóisten nem fogja úgy számon kérni, mint aki sokat ismert, és annak ellenére lázadt, de mindezonáltal az örök életre alkalmatlan is. Szóval a tragédia az, amikor emberek ilyen szintre jutnak. Tessék!
Akkor csak azt szeretném kérni, hogy segíts nekem egy kicsit, mert egy picit most megrémültem olyan értelemben, hogy mikor ugye a környezetem látja, hogy én kicsit másképp kezdtem el gondolkodni, vagy másképp élek, tehát Isten felé fordultam. Valóban van úgy, hogy provokatív is elhangzik, provokálóan olyan kérdés, aki mondjuk akár buddhizmusba, Jehová, tehát bármilyen más fajta vallás követ, hogy végül is egy az Isten, csak a annak ugye más a neve, és másfajta utakon jutok el oda, de ha én úgy élek, tehát hogyha én tisztességgel, akár ateista, teljesen mindegy, és én megmondom őszintén, hogy hogy én igen, és én is mondtam ezt, hogy igen, végül is, hogyha te úgy élsz, és bármilyen úton, akkor ez így helyes, és én most amit mondtatok, ezt most már kezdem érteni, csak mit lehet ilyenkor mondani. Nem, hogy azt higgyék akkor rólam, hogy én
Értem. Szóval értem a szándékát, ahogy ezt mondtad, és hogy így mondjam, nem is teljesen hibás az. Mert azt kell mondanom, hogy ha valakinek ismeretei nem voltak, viszont a lelkiismereten keresztül a Szentlélek meg tudta közelíteni, és tényleg önzetlenül és mások javára és mások szolgálatára él, azt az Isten értékeli. Ugye ezt Jézus ilyen alapon mondta azt, hogy jönnek napkeltről, napnyugatról, északról és délről, és Ábrahámmal Isten országában letelepszen. Ez csak egy nagyon fontos. Nem úgy, hogy engem nem is érdekel más, szóval én nem akarok ismereteket szerezni, én ahogy vagyok, jó vagyok, ugye nem így van. Hanem Jézus azt mondta, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát amennyire rajtam áll, amennyire a lehetőségeim engedik, nekem mindig keresni kell, hogy mi az igaz, mit jelent igazságban imádni az Istent, és azt követni. Mert ezt mondtuk, hogy a Jóisten mindenkitől azt várja, ami tőle telik, az isteni és emberi erő együttműködésével, ezt a fajta tökéletességet Isten elvárja. Tehát bárki egy ilyet mond, hogy én megállapodtam, én jó vagyok így, én igyekszem, ahogy tudok, a Jóisten fogadjon el így, és az egyenértékű bármivel, ez így nem stimmel. Hanem az áll, hogyha valakinek nem volt több ismerete, de a lelkiismerete által a Szentlélek meg tudta szólítani, és ő a maga ismeretei kezdett a legtöbbet, és ami tőle telt a maximumot tette, azt az Isten számon tartja, és elfogadja őt. De amíg csak él az ember, és ha Jóisten ugyan erőszakkal nem óvatkozik a történetben, de ha talál utakat egy emberhez, akkor minden embernél arra törekszik, hogy előbbre és előbbre juttassa őt, és ahhoz segítse, hogy lélekben és igazságban tudja az Istent imádni. Tehát mind a kettő fontos, az is, hogy lélekben, bensőségesen, őszintén, teljes szívből, de az is, hogy igazságban. És ezt sohasem úgy kell fölfognunk, hogy Jóisten többet kíván, miért kíván többet, jó vagyok én így, hanem mit ajándékoz az Isten. Hát nekünk a legjobb, hogyha ha előbbre haladhatunk abban, hogy igazságban ismerjük meg, és igazságban kövessük őt. Szóval körülbelül így együtt igaz a kettő.
Azt szeretném, akkor végül is megértettem félre azt, amikor a jelenések könyves közelben elhangzott az, hogy ugye a maradék nép úgymond, majd az igaz egyház, tehát minden, akár lehet igaz iszlám, lehet igaz katolikus, lehet igaz, tehát az a nép, aki igazán, akkor ezek szerint a lélekbe is elfogadja. Tehát minden vallásban, mindenféle, az igaz ember, az Isten, mert ez így hangzott el egy kérdés valakitől, és akkor ezt mondja, hogy bárki, tehát kortól, nemtől, felekezettől függetlenül, ha valaki lélekbe és szívvel lélekkel hiszi, akkor ő lesz a következő.
Ez helyén való, mert a Jóisten minden nép, minden felekezet, sőt még téves vallások körében is vannak, akiknek az ismereteik tévesek, de ami tőle telt, azt tevé alapon a szívük az isteni. Csak olyan ne legyen, hogy én megállok egy szinten, és azt mondom, hogy én nem akarok igazságban előre haladni, vagy nem akarom az Istent igazságban megismerni és követni. Kényelem szeretetből, vagy mármiből.
Vakon hiszi.
Igen, és soha nem volt módja. Igen. És soha nem volt módja, tegyük hozzá. De az egy más megítélés alá, ha az Isten neki bizonyságot tett. De itt is az a kérdés, hogy el tudott-e hatolni a tudatáig. Mert ugye múltkor beszéltünk, itt nem tudom ki volt itt, Gandhiról. És itt olvastunk a Gandhi életrajzából, és azt láttuk, hogy Gandhi olyan példákat látott a kereszténységből, hogy nem tudott a tudatáig eljutni, és nem volt neki meggyőző bizonyságtétel, és megmaradt a maga hinduizmusában. De rengeteg erény mutatott a... Igen, az igazság szeretet. Tessék, de soha ne zárjuk be a kaput, szóval mindig akarjunk előre haladni, hogy lélekben és igazságban imádjuk őt. Tessék? Akartál
valamit? Igen, én hallottam egy olyan adást, amit megmondtam, ahol valaki azt mondta, hogy pontosan a más vallások, vagy az ateistákkal, vagy bármilyen más hitet vallókkal kapcsolatban mi legyen a mi magatartásunk, és szeretném tőled megkérdezni, hogy így jó, én nagyon jól tartom, ugye azt mondta, hogy mi az egyetlen Istent imádjuk, és az egyetemest is, és az egyetlen az azt jelenti, hogy nem engedünk a hitünkből. Tehát azt mi magunknak megtaláltuk az Istent, ő megtalált bennünket, tehát mi ahhoz ragaszkodunk, de az a másik ateista bennünket nem befolyásolhat azzal, hogy nincs Isten, mert nekünk megvan az Istenünk. De azt az ateistát nekünk jobban kell szeretni, mint a másik ateista szereti őt. Pontosan azért, mert a teremtmény szinten, a legalsóbb, vagy a bázis szinten a személyiségünk az Istené, és ezt az ateistát ott a személyiségébe kell legjobban szeretnünk, mert tudjuk, hogy ő is teremtmény. Ami viszont rajta van, hát az meg már az ő lelkiismerete.
Hát abszolút helyes volt. Igen. Nem kérdés. És én örülök, hogy ezt így fogalmazta meg valaki annak is, meg hogy mindjárt érezted, hogy ez a helyes, mert tudjuk, hogy sokan vannak, aki húj ateista. Én nekem olyan rémes volt, hogy valamiről, valakiről szó volt, és akkor még pedig a saját családomban volt, és egy szeretett kis unokahúgom volt, de hát ugye megvolt a háttér, amiért mondta, azt mondta, XY, utálom, mert kommunista. Szóval ugye ez borzasztó, tehát ennek a szellemnek nem szabad helyet adni, hanem tényleg azt kell mondanunk, ha van egy meggyőződéses, vallásos ember, akinek tényleg megvan a maga Isten hite, ha nem is ért egyet az ateistával, de tényleg én azt még jobban kell szeretni. És azt annak ahogy Pál apostol mondja egy helyen, ott mondjuk azokról mondja, akinek nem hívő házastársuk van, azt mondta, hogy ha lehet, igen nélkül is megnyeressenek. Ezzel azt akarja kifejezni, lehet, hogy az Isten igényéről nem beszélhetsz neki, mert az előítéletek pillanatilag elzárják az utat, de a magatartásod, a viselkedésed olyan előítéletmentes és olyan keresztény legyen, hogyha lehet, igen nélkül is tanúságot nyerjen a kereszténységről. És aztán természetesen eljöhet az ideje annak tanúságot tenni. Szóval ezzel én maximálisan egyetértek, ez egy nagyon szép és teljes megfogalmazás volt.